Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istenünk szent igéjét, amely által szólni kíván közöttünk ezen az Isten tiszteleten. Az ő szavai írva találhatók János evangéliumának a 6. részében, a 6. rész első 15 versében. Így szól tehát hozzánk, ami mennyei atyánk, János evangéliumának 6. részéből, az első 15 versből. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körül tekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek, látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre, egymagában. Amen. Kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, igének hallgatását, megtartását, szívünkbe fogadását, ezért jertek és imádkozzon. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálásan köszönjük meg neked mindenek előtt azt, hogy a te szent lelked hívogató szavát meghallottuk, és eljöttünk a te házadba. Egy viharos éjszaka után, megtapasztalva azt, hogy az ember mennyire kicsin, és semmi a természet erőivel szemben, jöttünk fénysugaras, napsugaras utakon ide hozzád, hogy meghallgassuk a te igédet. Köszönjük ennek lehetőségét. Úr Jézus Krisztus, ülünk most a te lábaidnál, mint ez a több ezres sokaság, hogy lássunk téged, hogy figyeljük a csodákat és jeleket, amelyeket teszel, hogy hallgassuk a te vigasztaló, tanító szavaidat. Szomjúhozzuk és éhezzük az igazságot, atyánk. Azért ülünk itt a te lábaidnál, Úr Jézus, hogy segíts, hogy bátoríts, hogy fedj és vigasztalj bennünket. Talán mi is ilyenek vagyunk, mint ez a sokaság, ez a sok alélt ember, aki éhes és fáradt. Tele vagyunk keserűséggel, tele vagyunk kisebb rendűségi érzésekkel. Sokszor érezzük azt, hogy nincs már, amit adni tudnánk másoknak. Nincs elég időnk, nincs elég energiánk, szeretetünk, türelmünk. Olyan kevesek vagyunk mi. Talán a talentumaikat is, amelyeket a kezünkbe mértél, kétségbe esve számlálgatjuk és nézegetjük, hogy mi mindenre elég ez. De olyan jó meghallani a te szelíd, drága szavadat. Hozzátok ezt a keveset is én hozzám. Hozzátok ide mindazt, ami felett most keseregtek, és én áldássá tudom tenni. Így tesszük le most eléd életünket és lelkünket, hogy te sokasítsd meg azt, amit mi kevésnek ítélünk. Szólj hozzánk, és áldj meg bennünket a te igéd üzeneteivel. Amen.
Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott igeszakasz összefüggésében, a János írása szerint való evangélium 6. részéből, az 5., 6. versből és a 12. versből eképpen. Mikor felemelte Jézus szemeit, és látta, hogy nagy sokaság jött hozzá, ezt mondta Fülöpnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ezt pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar cselekedni. Amikor pedig megelégedtek, mondta az ő tanítványainak, szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, talán sokszor találkoztunk már azzal a gondolattal, hogy a boldogsághoz vezető úton az egyik legfontosabb állomás a megelégedettség. Különösen aktuális kérdés a megelégedettségről beszélni egy olyan nehéz gazdasági helyzetben lévő országban, mint napjaink Magyarországa. Járva kelve a világban, utcákon, ismerősök, barátok között sokszor hallhatunk olyan beszélgetéseket, hogy az emberek a megelégedettségről lévén szó, arról beszélnek, hogy hogyan lehet a kevesebbel is beérni, a kisebbel is megelégedni, viszonylag jól kijönni a kevesebb fizetésből, arról beszélgetnek, hogy hol vannak leározások, akciók, min lehet spórolni. Sokan úgy gondolkodnak éppen a nehéz gazdasági helyzet miatt, hogy ha kisebbek az igényeink, akkor könnyebb azokat betölteni. Ha megelégszünk a kevesebbel, akkor talán elég kevesebbet is fáradozni érte, jól el vagyunk a kevesebbel is, ahogy manapság szokták mondani. És ismerjük mindnyájan a mondást, addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér, és akkor könnyebben leszünk megelégedettebbek, egyszerűbben érhetjük el a boldogságot. A keresztény ember még igei alátámasztást is tud erre nézve hozni a Bibliából. Egy helyen ezt mondja a Szentírás, ha van élelmünk és ruházatunk, akkor elégedjünk meg vele. Nincs is ezzel semmi baj, kedves testvéreim. A baj ott kezdődik, amikor a hívő ember nem csak az anyagi javak területén éri be kevesebbel, hanem Isten áldásaival kapcsolatban is. Nagyon sokszor sokan gondolkodnak úgy, hogy azzal a kevéssel, amit Istentől kaptam, megelégszem, azt az egy talentumot megtartom magamnak, elásom, talán sokan beleszürkülnek a hívő keresztény hétköznapokba, olvassák ugyan a kijelölt igeszakaszt, de nem nagyon szól hozzájuk, nem is akarják igazából már, hogy szóljon, csak ki legyen pipálva, ma sem szólt az ige, megyünk tovább. Sokan megelégednek a mustármagnyi hittel, felmentik talán magukat a szolgálat végzése alól mondván, hogy nekem olyan kevés talentumom van, olyan kevés kegyelmi ajándékom van, nem tudok én mivel szolgálni az Úrnak. Pedig, kedves testvéreim, ami Istenünk sokkal többet adhat nekünk annál a kevésnél, amiről azt gondoljuk, hogy van. Nem csak sokkal többet adhat, hanem kész is sokkal többet adni, és kész bennünket valóban megelégíteni, kész bennünket valóban betölteni. Olyan jó lenne, hogyha ezt észrevennénk, és nem csak szugerálnánk magunknak, hogy minden rendben, hogy meg vagyunk elégedve, és közben korog a gyomrunk, talán lelkiképpen is. Nem hiába mondják a körülöttünk élő emberek ítéletképpen a keresztényekről, hogy látni akarjuk a ti örömötöket. Valamelyik nap olvastam egy áhítatos könyvben, ami ezt az igét emelte ki, látni akarjuk a ti örömötöket. Igen, kedves testvéreim, a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, és mi vagyunk az Isten fiai. Nem várhatunk másra, nem mutogathatunk másokra, hogy na majd ők majd megmutatják. Tőlünk várja a világ, azt, hogy örömöt, békességet, szeretetet adjunk és sugározzunk. De hogyan tudnánk másoknak ilyen dolgokat adni, amikor mi magunk is szűkölködünk, amikor mi magunk is örömtelenek, békétlenek, szeretet éhesek vagyunk, amikor megelégszünk a kevesebbel is. De feltehetjük a kérdést, miért nem tudunk adni másoknak? Miért nincs mit adnunk másoknak, vagy miért van csak olyan kevés? Azért, kedves testvéreim, mert nem kérjük Jézustól. Mert nem Jézustól kérjük, ez az egyszerű válasz. Mert mindig megelégszünk a kevesebbel, mondvá, hogy jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. Pedig, kedves testvéreim, lehetne többet is, lehetne többet kérni, lehetne többet kapni Istentől, hogyha nyitottak lennénk rá, ha készek lennénk az ő áldásainak az elfogadására. Az egyik ifjúsági énekünk olyan szépen megfogalmazza az Úr Jézus áldásaihoz való helyes hozzáállást. Azt mondja, még többet tőled, még többet, hadd éljek úgy, ahogy te, add meg nekem, hadd értsem szavad jobban, és tegyem a te akaratod, Uram, még többet. És a refrénben így szól, adj nekem többet magadból, még többet. Igen, kedves testvéreim, lehet így is viszonyulni az Isten áldásaihoz, és lehet így is kérni az ő áldásait. És tulajdonképpen a most felolvasott, jól ismert bibliai történet, az 5000 ember megvendégelésének története nem szól másról, mint az Isten által elkészített megelégedettségről és az ő áldásainak az elfogadásáról. Ebből a jól ismert történetből csak néhány igeverset szeretnék majd kiemelni, és néhány gondolatot, amit talán érdemes otthoni csendességünkben is tovább gondolni. Azt mondja az első versben János apostol, ezek után elment Jézus a galileai tengeren, a Tibériáson túl. Első ránézésre ez egy földrajzi meghatározás, amely Jézus Izraelben történő vándorlásának egy újabb állomását mondja el. Tibériás városán túlra ment. Tudjuk, hogy ezt a várost nagy Heródes fia, akit szintén Heródesnek hívtak, alapította, és az akkori uralkodó császár Tiberius nevéről nevezte Tibériásnak. Tiberius volt az első olyan császár, aki elkezdte magát felruházni, és úgy neveztetni magát, mint isteni császár, mint isteni Tiberius. És itt van ennek a néhány szónak a lelki üzenete. Az, hogy a Tibériáson túlment Jézus, az azt is kifejezi lelki értelemben, szimbolikusan, hogy ezen a éppen regnáló császáron túl, Tiberiuson túl valaki nagyobb van itt, valaki több van itt, aki nagyobbat és többet tud adni az ő népének. A római császár nem tudta és nem akarta megelégíteni a népét, nem tudta és nem akarta betölteni a szükségeiket úgy, mint ahogy itt láttuk, hogy Jézus az éhezőket táplálja. Sőt, azt kell látnunk, kedves testvéreim, hogyha össze akarjuk foglalni a világi hatalom miben létét, az istentelen világi hatalom nem ad az embernek, hanem csak elvesz tőle. Azt kell belátnunk, kedves testvéreim, hogy a szükségeinket igazán csak az Úr Jézus Krisztus tudja betölteni. Ő tud megelégíteni, ő tud elégedetté tenni, ő tud boldogságot adni. Azt is be kell látnunk, kedves testvéreim, hogy aki kormányoktól és pártoktól várja élete jobbrafordulását és boldogságát, és nem Jézustól, az mindig üres kézzel távozik, és mindig csalódnia kell. El kell jutnunk nekünk is oda, kedves testvéreim, hogy túllássunk Tiberiuson, túllássunk a mindenkori világi hatalmon, és el kell jutnunk az Úr Jézus Krisztushoz. Hogy ő legyen az, aki betölti a szükségeinket, tőle kérjük és várjuk a megelégedettséget, az áldást. El kell jutnunk az Úr Jézus Krisztushoz, hogy igazán életünk legyen, és bővölködjünk. A második versben így írja János apostol tovább, nagy sokaság követte Jézust. Igen, kedves testvéreim, mi is, akik itt vagyunk ebben a templomban, annak a nagy sokaságnak vagyunk a részei, akik Jézus Krisztust követik. De el kell gondolkoznunk azon, hogy vajon ha János apostol itt lenne most közöttünk, akkor mit írna rólunk, hogy mi miért követjük Jézust? Mi miért vagyunk itt? Azt látjuk a Szentírásban, hogy János elég komoly ítéletet mond a Jézust követő sokaságról. Azt mondja, azért követték őt, mert látták a csodatételeit, amit a betegeken véghez vitt. Olyan jó lenne, kedves testvéreim, hogyha mi nem ilyen csodavárás miatt követnénk pusztán Jézust. Olyan jó lenne, ha egyáltalán meg tudnánk fogalmazni, hogy mi miért is követjük Jézust. Mi miért is vagyunk keresztjének. Amikor néhány nappal ezelőtt fiataloknak tettük fel a kérdést, olyan megdöbbentő volt megtapasztalni, hogy arra a kérdésre, hogy miért jó keresztjének lenni, vagy te miért vagy keresztjén, olyan sokáig nem jött válasz. Jó lenne, hogyha egy pár mondatban magunknak is meg tudnánk ezt fogalmazni, mert úgy is fel fogják tenni nekünk a kérdést. Iskolában, munkahelyen, családban, baráti körben, miért jó keresztjének lenni? Te miért vagy keresztjén? Ahogy látjuk tehát, a Jézust követő sokasságról János azt írta, azért követték őt, mert látták a csodáit. Fel kell tennünk, kedves testvéreim, magunknak is a kérdést, és őszintén meg kell válaszolnunk, mi miért követjük Jézust? Mi miért vagyunk itt most a templomban? Talán megszokásból? Talán szülői parancsra? Talán azért, mert kedves ismerősökkel találkozhatunk? Vagy pedig azért vagyunk itt, mert éhezzük és szomjazzuk az igazságot, mert éhezzük és szomjazzuk a Jézus Krisztussal való találkozást, a vele való közösséget. Csak ebben az utóbbi esetben távozhatunk Isten házából megelégedve. Ha valami másért jöttünk, ha valami más cél mozgat bennünket, akkor mindig üres kézzel kell távoznunk. Figyelmeztessen tehát bennünket János apostol leírása és bizonyságtétele, hogy Jézusért, magáért jöjjünk Jézushoz. Ne csak a csodáiért, ne csak a jeleiért, ne csak azért, mert mások is ott vannak körülötte, hanem Jézus magát keressük. Olyan furcsa dolog lenne, hogyha valaki a születésnapi tortából csak igazából a gyertyákra figyelne és a gyertyákra várna. Szépek a gyertyák, világítanak, jeleznek is valamit, kifejezik, hogy hány éves az ünnepelt, de mégiscsak a torta a lényeg. Olyan sokan így vannak Jézussal is, hogy nem Jézus személye a lényeg a számukra, hanem azok a jelek, azok a csodák, amiket ő véghez visz. Éppen ezért legyünk olyan keresztjének, akik Jézusért, magáért követjük őt. A következő versekben a hely meghatározás után János kitér az időre is. Azt mondja, közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Igen, kedves testvéreim, most is közel van a húsvét, néhány hét távolságra vagyunk tőle. Néhány hétre van tőlünk az az ünnep, amikor Jézus halálát és feltámadását ünnepelhetjük. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy vajon mi hogyan készülünk erre az ünnepre. Vajon a böjt a mi életünkben igazán böjtöt jelente, vagy csak egy liturgiai elem, vagy az egyházi évnek egy bizonyos szakasza. Vajon tisztítjuk-e a szívünket, vajon készülünk-e arra, hogy Jézussal találkozunk, vajon igyekszünk-e a csendességeinkben jobban ráhangolódni a vele való közösségre. A következő érdekes gondolat, amit éppen ennek összefüggésével mond János, hogy a nép nem Jeruzsálemben van. Noha közel van az ünnep, noha közel van a húsvét, amikor nagyon sokan, több ezer, több tízezer ember vándorolt, zarándokolt Jeruzsálembe, ez a hatalmas tömeg mégsem Jeruzsálemben van, hanem Jézus közelében. Ebből is látszik, hogy nem a ceremoniális, vallásos gyakorlat van a figyelem középpontjában, hanem Jézus. Jó lenne, kedves testvéreim, ha mi sem vesznénk el a külsőségek figyelésében, a liturgia elemeiben, hanem Jézusra fókuszálnánk lelki szemeinkkel is. És kedves testvéreim, olyan jó olvasni itt a Szentírásban, hogy az a hely, ahol Jézus tanította a népet, és ahol történt ez a csoda, ez egy hegyen volt, kint a természetben. Ez is megmutatja nekünk, hogy Jézus nem csak a templomban úr, Jézus nem csak a templomban tud szólni, hanem szólhat hozzánk otthoni csendességeinkben, szólhat egy keresztény testvérrel való beszélgetésen keresztül, Szólhat akkor, amikor éppen úton vagyunk, szólhat imádságunk közben, vagy szólhat, amikor kint vagyunk a természetben. Kedves testvéreim, nem a körülmények számítanak. Nem az számít, hogy éppen hol vagyunk, hanem az, hogy nyitott-e a szívünk Istenre, hogy rá vagyunk-e hangolódva az ő üzenetére. Hiszen ebben a zakatoló világban csak az hallhatja meg az Isten szavát, akinek úgymond ki van hegyezve a füle az Isten szavára. Néhány nappal ezelőtt olvastam egy kedves történetet, amiben a történet leírója elmondja, hogy egy indián barátjával egy nagyvárosba ment, és ahogy jártak ott a forgalmas utcákon, a sok városi zajjal körülvéve, egyszer csak megszólalt ez az indián barátja, és azt mondta, hogy hallom, hogy ciripel valahol egy tücsök. Hát elcsodálkozott a barátja, hogy hát hogyan hallhatja ebben nagy hangzavarban ez az indián a tücsök ciripelést. Nem is akarta elhinni addig, amíg az indián el nem vitte ott a közelben lévő kis parkban egy bokorhoz, és meg nem mutatta neki azt a tücsköt, ami valóban ciripelt. És megkérdezte tőle barátja, hogy honnan hallottad ebben a nagy hangzavarban. És elmondta, hogy ő erre volt ráhangolva. Ő ezt a hangot figyelte és kereste. Erre volt kihegyezve a füle, és minden más hang a környezetében érdektelenné vált. Olyan jó lenne, kedves testvéreim, ha mi is így figyelnénk az Isten igéjére. Arra a halk és szelíd hangra, ami ott van, bizonyosan jelen van mindnyájunk életében, szólongat az igén keresztül, szólongat egy beszélgetésen keresztül, szólongat egy örömteli eseményen, vagy éppen egy tragédián keresztül, de szól hozzánk. Olyan jó lenne, ha ki tudnánk kapcsolni a többi zajt, és oda tudnánk figyelni az Isten hozzánk szóló üzenetére. A többi evangélium tanúsága szerint, ahogy tovább haladunk a történetben, azt olvashatjuk, hogy miután Jézus meglátta a sokaságot, meg is szánta őket. Jézus nem csak meglátta és észrevette a tömeget, hanem megszánta, és meglátta minden nyomorúságát, szükségét, bűnét, betegségét, minden kétségét és kérdését. Abban, hogy Jézus megszánta a sokaságot, nem csak az van benne, hogy ő tudta, hogy éhesek. Azt látjuk, hogy a tanítványokkal ellentétben, akik később látjuk majd, hogy csak a diagnózist tudják felállítani, de igazi megoldást nem tudnak adni, Jézus már tudja a megoldást. Nála kész a szabadítás, kész a kegyelem, kész a megoldás, kész a válasz. Azt olvassuk az igében, ő már tudta, hogy mit akar cselekedni. Ahhoz azonban, kedves testvéreim, hogy Jézus a mi életünket is kézbe vegye, először nekünk magunknak is be kell látnunk, hogy nyomorultak vagyunk, hogy rászorulunk az Isten kegyelmére, az Isten segítségére. El kell először nekünk is jutnunk oda, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetünk, ahogy mondja a János evangéliuma egy másik helyen. Noha a mai egoista és emberközpontú világban nem könnyű belátni, hogy bűnösök vagyunk, nem könnyű belátni, hogy szükségünk van valakinek a segítségére, nem könnyű belátni, hogy szánalomra méltóak vagyunk, mégis meg kell tennünk ezt, hiszen Jézus nekünk is felteszi a kérdést. Akarsz-e meggyógyulni? És erre helyes választ csak akkor adhatunk, ebből csodát csak akkor láthatunk az életünkben, ha először belátjuk azt, hogy betegek vagyunk, és gyógyítóra, orvosra van szükségünk. Aztán, ahogy haladunk tovább a történetben, látjuk, hogy Jézus próbára teszi a tanítványait. Úgy jelenik meg itt előttünk Jézus, mint egy jó tanár, aki noha tudja a kérdést, tudja a kérdésre adandó választ is, mégis azt szeretné, hogyha a diák magától jönne rá, és ezért próbálja rávezetni. Egy provokatív kérdést tesz fel, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? A tanítványok ugye megdöbbennek ennek a kérdésnek a hallatán, amikor többi evangélium tanúsága szerint tudhatjuk, hogy ők már el akarták küldeni a sokaságot, ezzel szemben Jézus nem elküldeni akarja a sokaságot, hanem jól akarja őket tartani. Olyan sokszor vagyunk, kedves testvéreim, mi is ilyenek, mint ezek a tanítványok. Inkább el akarjuk küldeni a Jézusra éhező és szomjazó embereket, mondván, hogy könnyebb lesz úgy a mi dolgunk, olyan sokszor próbálunk mi magunk is elmenekülni a problémák elől, ahelyett, hogy szembenéznénk velük, és elindulnánk a megoldáshoz vezető úton. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy a két tanítvány, akit név szerint itt megemlít a Szentírás, Fülöp és András, nagyon tipikus emberi választ ad Jézus kérdéseire és a probléma felvetésére. Azt látjuk Fülöpről, azt írja a Szentírás, hogy azt mondja, 200 dénár áru kenyér is kevés lenne, hogy ezek jól lakjanak. Azt tudnunk kell, hogy 200 dénár az 200 napi munkabérnek felelt meg akkoriban. Fülöp tehát egy olyan távoli, elérhetetlen, idealisztikus célt fogalmaz meg, ami abszolút lehetetlen abban a helyzetben, és még a megoldás sem adja meg teljesen, hiszen nem teljes megelégedettséget kínál, hanem csak annyit, hogy valamelyest jól lakhassanak. A másik tanítvány már egy kicsit materiálisabb, és kicsit a jelen valóból indul ki, nem pedig a távoli elérhetetlenből. Azt mondja András, van itt 5 kenyér és 2 hal. De rögtön hozzáteszi hitetlenül, hogy mi ez ennyinek. És eszébe sem jut, hogy ezt a hitetlen megnyilvánulást a mindenható Úr Jézus Krisztusnak mondja. Olyan sokszor ilyenek a mi imádságaink is, kedves testvéreim. Elmondjuk az Úr Jézusnak a kéréseinket, a kérdéseinket, a bánatunkat, és sokszor úgy érezzük, hogy még a plafonig sem jut el az imádság, vagy úgyis csak legyintünk az egészre, mondván, hogy hát ezt úgysem hallgatja meg, ebből úgy sincs szabadítás, ebből úgy sincs megoldás. És ekkor történik a fordulópont, amikor János apostol a figyelmünket a történet egy névtelen szereplőjére, a kisgyermekre irányítja. Innentől kezdve az ő hite, az ő készsége áll a középpontban. Eszünkbe juthatnak Jézus szavai, amikor azt mondja egy helyen, amíg olyanok nem lesztek, mint egy kisgyermek, nem mehettek be az Isten országába. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy ennek a kisgyermeknek a története, a kisgyermeknek a jelenléte itt ebben a történetben az Isten áldására való nyitottság iskola példája, ahogyan felajánlja, ahogyan odaadja az 5 kenyerét és a 2 halát. Hogyan lehetett erre képes? El tudjuk képzelni azt a helyzetet, azt a környezetet, amikor nem nagyon dúskált senki sem a javakban, nem tudhatjuk, hogy ez a kisgyermek miért vitt magával éppen 5 kenyeret és 2 halat, lehet, hogy éppen a szülei bízták meg vele, hogy vigye el valaki rászorulónak vagy szegénynek, vagy éppen ő akarta megenni, de azt látjuk, hogy ez a kisgyermek tisztában van az egyik alapvető igazsággal, tudja, hogy ez az 5 kenyér és ez a 2 hal, ez ajándék. Ezt ő is úgy kapta, és mivel tudja, hogy ezt ő is csak kapta, ezért nem tartogatja magának önző módon, hanem kész felajánlani, noha nem tudja, hogy mit tesz majd vele Jézus. És azt látjuk, kedves testvéreim, ebből a felajánlásból, és az a tanulság a mi életünkre nézve is, hogy Jézus csak azt tudja megáldani a mi életünkben is, amit mi is odaadunk neki. Tudva azt, hogy azt mi is csak úgy kaptuk, és nem a tulajdonunk, hanem arra kaptuk, hogy szolgáljunk vele. Aztán a történet folytatásából azt is látjuk, hogy Jézus azt a nagyon keveset, azt a nagyon kicsint, ami ennek az 5000 embernek abszolút nem lett volna elég, annyira meg tudja sokasítani, hogy tömegek laknak jól vele. Lehet, kedves testvéreim, hogy mi is úgy gondolkodunk sokszor magunkról, ha magunkra nézünk, hogy talán csak nekünk is csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, vagy még annyi se. Ne gondoljuk azt mégsem, kedves testvéreim, hogy azt a keveset, amink van, azt nem tudjuk Isten szolgálatába állítani. Olyan jó lenne, hogyha azokat az ajándékokat, azokat az áldásokat, azokat a talentumokat, amiket Istentől kaptunk, azokat a tehetségeket nem ásnánk el, nem tartogatnánk magunknak, hanem átadnánk Jézusnak. Lehet, hogy valakit éppen olyan adottsággal áldott meg Isten, hogy jó hangja van és szépen tud énekelni. Lehet, hogy nincsen más adottsága, de akkor ezt az egyet használja arra, hogy az Isten szolgálatába állítsa és Isten dicsőítse vele, Istenhez hívogasson embereket az énekével. Sokszor az időseknek a problémája az, hogy ők már nem jók semmire, ők már nem tudnak aktívan részt venni, még a gyülekezet életében sem. Mit tudnak akkor ők szolgálni, mit tudnak adni? Kedves testvéreim, akármilyen betegek, akármilyen gyengék és erőtelenek vagyunk, az imádság szolgálatát mindig is végezhetjük. Az imádságunkat mindig odaadhatjuk, Isten elé vihetjük, és közben járhatunk emberekért, ügyekért. Lehet, hogy valakinek adatott a türelem. Az, hogy türelmesen végig tud hallgatni egy másik embert, anélkül, hogy minden második szavába belevágna. Akkor ez az ember állítsa ezt a szolgálatba. Menjen el látogatni időseket, betegeket, és hallgassa őket meg. Lehet, hogy valakinek fizikális erő adatott, akkor azt is tudja az Isten szolgálatába állítani, hiszen az egyházban nem csak lelki munka van, hanem van fizikális munka is. Lehet, hogy valakinek adatott anyagi gazdagság, lehet, hogy valakinek adatott autó, azt is tudja az Isten szolgálatába állítani például úgy, hogy elvisz olyanokat az Isten házába, akik enélkül, a lehetőség nélkül nem tudnának eljutni. Aztán látjuk a történet folytatásából, hogy miután Jézus kezébe kerültek a dolgok, nemhogy kevesebbjük lett, hanem sokkal több. Maradt még 12 teli kosárral. Ez is mutatja azt, és jelzi azt, hogy Jézus mennyivel többet tud adni, mint amit mi kérnénk, vagy elgondolnánk. Olyan sokszor éppen az a keresztény ember baja, hogy nem mer nagyot kérni, nem mer sokat kérni Istentől, nem mer igazán hittel és bizalommal hozzáfordulni. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy érdemes Jézus kezébe letenni a dolgokat, mert ahogy egy szép énekünk mondja, mindent, mit adtál, Krisztus visszaad. És azt is látjuk végül, hogy Jézus áldása teljesen megelégíti ezt a sokaságot. Nem csak néhány morzsa kerül oda egy-egy emberhez, ebből az 5 kenyérből és a 2 halból, hanem mindenki jól lakik, mindenki megelégszik, és még marad is 12 kosárral. Kedves testvéreim, a végén feltehetjük a kérdést, hogy mi a jól ismert történet alapján a megelégedettség és a boldogság záloga. Az, hogyha mindenünket, amink van, és az egész életünket letesszük Jézus kezébe, hogy ő gazdálkodjon velünk. Ő gazdálkodjon a javainkkal, az időnkkel, a pénzünkkel, a tehetségünkkel, a talentumainkkal, hogy ő gazdálkodjon az erőnkkel. Ekkor teljesedhet ki az életünk, ekkor lesz mit adnunk másoknak, és miközben mi magunk felüdülünk, másokat is felüdíthetünk. Ehhez azonban arra van szükség, hogy Jézust lélekben és igazságban imádjuk. És nem úgy fizikálisan, mint ahogy annak idején a történet végén olvassuk, a sokaság királyá akarta tenni Jézust, nem fizikális értelemben, hanem lelki értelemben kell a mi életünk trónjára ültetni őt. Azt mondja egyik kedves énekünk, hogy királyá Jézust koronázzátok. Kedves testvéreim, hogyha megelégedett és boldog életet akarunk élni, olyan életet, ami másokat is meg tud elégíteni, ami másoknak is tud adni, akkor ez az első lépés az, hogy királyá Jézust koronázzuk a saját életünkben is. Tegyük ezt mindnyájan, engedjünk az ének hívó szavának, és akkor megtapasztaljuk Isten áldását. Úgy legyen. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te igéd szavát. Köszönjük, hogy figyelmeztettél, erősítettél, bátorítottál bennünket. Megvalljuk előtted bűnbánattal, hogy sokszor mi is olyanok vagyunk, mint ez a Jézust követő sokaság, hogy sokszor mi is csak az ajándékok miatt követjük az ajándékozót. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy te formáld át a mi szívünket, hogy Jézusért, magáért kövessük őt, hogy Jézus legyen ott az életünk középpontjában, hogy készek legyünk mindent átadni neki. Te látod sokszor, hogy milyen kicsinyhítőek vagyunk, milyen aggodalmaskodóak vagyunk, mennyire gondolkodunk sokszor úgy, hogy nekünk csak kevés van, és azt is csak magunknak tartogatjuk, nem akarjuk tovább adni másoknak. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy nálad már kész a megoldás, te kész vagy bennünket megajándékozni, betölteni és megelégíteni, azért könyörgünk, hogy te adj nekünk erre nyitott szívet. hogy tudjunk és merjünk tőled nagy dolgokat kérni, olyan áldásokat, amik nem csak bennünket tölthetnek be, hanem mások felé is tudunk szolgálni. Hát, hogy meglássuk azokat a talentumainkat, azokat a kegyelmi ajándékainkat, amiket te arra adtál nekünk, hogy másokat betöltsünk, hogy másokat hozzád vezessünk. Őrizd meg attól bennünket, hogy kicsinhitűségünk vagy önzésünk miatt elássuk ezeket a talentumokat. Kérünk azért, hogy te használj bennünket eszközként a te országod építésében, hogy a munkahelyünkön, a családban, az iskolában tudjuk azokat az áldásokat továbbadni, amiket tőled nyertünk. És tudjuk azt is, mennyei atyánk, hogy az áldások elnyeréséhez az első dolog, amit tennünk kell, az, hogy királlyá Jézust koronázzuk. Szeretnénk őt királlyá koronázni az életünkben, minden területen, szeretnénk életünk minden javát az ő kezébe letenni, tudva azt, hogy akkor nem kevesebbünk lesz, hanem sokkal többünk. Olyan sok, hogy csordultig lesz a poharunk, hogy megtapasztalhatjuk, hogy teljes öröm van nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Add mennyei atyánk, hogy ezt mindnyájan megtapasztalhassunk, és átélhessünk, és hogy lehessünk a te néped, amelyik téged dicsőít, és téged követ. Így hozzuk eléd most gyülekezetünk egész közösségét, könyörgünk a betegekért, hogy te légy gyógyítójuk, légy az úton járókkal, őrizd az ő életüket, légy azokkal is, akik fáradtak, erőtlenek, te erősítsd őket, és a gyászolóknak is te légy vigasztalójuk. Könyörgünk egyházunkért és nemzetünkért, hogy te add, hogy Jézus Krisztushoz fordulva, az ő kezébe letéve életeinket, értékeinket, megtapasztalhassuk a felüdülés idejét, hogy legyen ébredés, hogy legyen megújulás, így áraszt ki ránk a te szent lelkedet. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását, az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Ámen.